Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Pál apostolnak Kolossébeli gyülekezethez írt levelének második részéből olvassuk Isten igéjét. A Kolossébeliekhez írt levél második részéből a 6. verstől a 15. versig. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne, meggyökerezve, és tovább épülvén ő benne, megerősödvén a hitben, miképpen arra tanítattatok, bővölködve abban hálaadással. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki zsákmányul ejt benneteket bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem Krisztus szerint való. Mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg, és ti ő benne vagytok beteljesedve, kifeje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak, akiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezve az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében, eltemettetvén ővel együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halálból. És titeket, akik holtak voltatok a bűnökben, és testetek körülmetéletlenségében, megelevenített, együtt ő vele, megbocsátva minden bűnötöket, azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezve azt a keresztfára. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban. Senki azért titeket meg ne ítéljen, evésér, ivásér, ünnep vagy újhold, vagy szombat dolgában, melyek csak árnyékai a következőknek, de a valóság a Krisztus. Isten áldja meg az ő igéjét szívünkben, jöjjetek most fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy ma is összegyűlhetünk a te színed előtt. És kérhetünk arra, hogy taníts minket a Biblián keresztül. Add, hogy téged jobban megismerhessünk, benned jobban meggyökerezhessünk, hitünkkel jobban rád bízhassuk magunkat, mert egyedül te vagy, ami megváltunk. Te haltál meg értünk a keresztfán, és te győzted le a halált harmadnapra, föltámadván. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki ma is élsz, uralkodsz, és látsz minket, ismersz minket, hallasz minket. És te vagy az, aki minket a pokolból kihúzol, és áthelyezel a mennyek országába. Te adod meg nekünk, hogy éljünk, már itt a földön is áldott életet, és egyszer odajussunk a te jelenlétedbe, és ott legyünk majd az Isten országába legvégül, ahol örökké veled lehetünk, és téged magasztalhatunk. Köszönjük neked, hogy ma is a te szerető személyed előtt hódolhatunk, a te hatalmas, dicsőséges személyed előtt hajolhatunk meg, és téged kérünk, Urunk, hogy segíts ezt tényleg megtenni, nem csak formálisan, hanem valóban szívünk szerint. Kérünk, áld meg mai együttlétünket, amikor a reformációra is emlékezünk. Legyél itt velünk te magad, a reformáció dicsőséges ura. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és megáldod együttlétünket. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 162. énekünk 7. versét. A 162. énekünk 7. versét, ami így kezdődik, prédikáltas szent ígédet, felséges Isten.
Felséges Isten,
Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt levele, második részében, a hatodik vers így szól hozzánk. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, reformáció vasárnapja van, amikor is Jézust ünnepeljük. Örömmel és hálaadással őt ünnepeljük, de hogy miért, arról úgy szívesen végigkérdeznélek benneteket, hogy ugye mit gondoltok erről. Én is eltöprengtem rajta, és nagyon sok minden jutott eszembe. Amelyek gondolatok közül most néhányat majd megosztok veletek, de olyan jó ilyenkor visszaemlékezni arra a reformációra. Olyan fontos dolog ez, mert abban az időben a sötét középkorban, ahogy szokták mondani, felragyogott a reformátorok által először is a keresztjén gyülekezetekben, vagy keresztjén egyházban Jézus Krisztusnak az evangéliuma, Jézus Krisztus személye, ami az róla szóló örömhír által középpontba kerül. Fölragyogott a Krisztus, a meghalt, a feltámadott Jézus. Fölragyogott az ő csodálatos műve, a megváltásnak a műve, amiről újra és újra beszélünk itt, meg gondolkozunk, meg újra és újra elénk jön. Hogy ő a keresztfán megbékítette a bűnösök iránt Istent, és kivívta nekik a bocsánatot, amit ezek elfogadhatnak. Éljenek bármikor, akár ma is. És megbékülhetnek Istennel, és Isten oldalán, Isten gyermekeiként egy új életet kezdhetnek el. Amiben Isten lesz az ő életük ura, meg a minden gondolatuknak, indulatuknak, megnyilvánulásuknak a meghatározója az ő igéjével, az ő lelkével. Tehát valahogyan egy csodálatos dolog történt akkor, és erre jó emlékezni. És jó arra is emlékezni, hogy amikor az egyházba felcsendült a tiszta ige hirdetése, aminek a középpontja a Krisztus evangélium, a maga Krisztus, akkor ott egy nagy egyházi megújulás is kezdetét vette. A megújulás alatt azt értjük, hogy visszakezdtek térni az Isten tisztelet keretébe például, vagy a dolgába, ahhoz, hogy mit mond a Biblia. Kezdte az Isten tiszteletet megint a Biblia meghatározni, mert addigra annyira eltorzult az Isten tisztelet, hogy már nem a Biblia volt a meghatározója, hanem valami más. És valami nagy megújulás történt a gyülekezetekben, a közösségekben. És olyan folyamatok vették ott a kezdetüket, amik az egész európai kultúrának egy gyökeres átalakításához vezettek. Nem volt ez, emlékeztek jól, hogy nem volt ez vértelen dolog. Nem a reformátorok miatt nem volt vértelen, hanem az ellenfelek miatt, akik minden eszközzel megpróbálták elfojtani ezt a reformációt. A legaljasabb és a legvéresebb technikáktól se riadtak vissza annak idején. Ha engedtek volna az igének, akkor nem lett volna semmi baj. De nem engedtek az igének. Megkeményítették a szívüket, a lelküket, és inkább ütöttek, vágtak, rúgtak, átkozódtak, felperzseltek falukat, mentek végig az inkvizíció, és írtották, ahol érték. Hát erről manapság ugye nem divatos dolog beszélni, de hát a történelem tényeit ugye nem lehet csak úgy elsumákolni. Az egész Európa vérbe borult, sajnos. De mégis azt mondjuk, testvérek, hogy valami nagy dolog történt. Mert fölragyogott újra Jézus. Jézusnak a tiszta evangéliuma. És ezért csak hálásak lehetünk, és erre csak örömmel emlékezhetünk. Valahogyan ezek is eszembe jutottak. De itt a mai istentiszteleten kifejezetten arra szeretnék most koncentrálni, hogy Jézust ünnepeljük, mert ez a reformációnak a centruma tulajdonképpen, vagyis hát ő a reformációnak a centruma, és amikor ezt tesszük, akkor először arra emlékezzünk, hogy Jézust ünnepelni a Biblia szerint fogjuk. És akkor teszünk jól, ha a Biblia szerint ünnepeljük Jézust. Ezen azt értem most, hogy attól kezdve, testvérek, hogy az Úr Jézus megjelent ezen a földön, az ő személyének a kulcsa mindig is a Biblia volt. Mindig a Biblia volt. Enélkül Jézus nem lehetett, és nem lehet ma se megérteni. Amikor az Úr Jézus járt a földön, akkor mondogatta az embereknek, hogy nem olvastátok é. Megíratott. Meg van írva, volt egy másik fordulata Jézusnak. Mert az írásokból értitek meg, hogy ki vagyok én, drága zsidók. Mennek az Emmausi tanítványokkal az úton, és mondja nekik, hogy ezek s ezek a Messiás felől írattak meg. És magyarázza nekik mindazt, amik ő felőle megírattak, hogy megértsék azok a tanítványok, hogy mindennek meg kellett történnie a Krisztussal. És aztán, testvérek, Pál apostol is, amikor az evangéliumról beszél, akkor mindig az ószövetségi írásokból indul ki, és azoknak a fényében mutatja be Jézust. A korintusi levélben, a feltámadás himnuszában mondja, hogy Jézus Krisztus meghalt az írások szerint, és feltámadt az írások szerint. Mindig az írás, az írás. Jöttek a reformátorok, testvérek, és újra ezt hozták el, hogy az írás, a szkriptúra, a szent írás, annak a fényébe lehet megismernünk igazán Jézust. Nem az ostyában, hanem a szent írásban van előttünk Jézus. És fölragyogtatták az írásoknak a Jézusát, testvérek. Így beszéltek Jézusnak az egész személyéről, a személyének a titkáról. Így beszéltek az élet művéről. Ebbe a fénybe tették be a halálát, a feltámadását. Az írás mit mond? Aki nem az írások szerint beszél Jézusról, az össze-vissza beszél. Nem tudja, hogy mit beszél. Az egy hamis Jézusról beszél. Egy hamis Jézus hitére hív. Mindig az írásokhoz kell visszamennünk. Nekünk is, testvérek, mind a mai napig. Jézus az írások Jézusa. Az az igazi Jézus, az a valódi Jézus. De testvérek, sajnos manapság azzal a döbbenetes ténnyel kell szembenéznünk a saját egyházunkba is, hogy sokan beszélnek Jézusról, de alig-alig találunk olyat, aki a Biblia alapján szólna Jézusról. Egyre szaporodik, testvérek, a Jézusról szóló beszéd, amely nem a Bibliára épül. Nem a Bibliából indul ki. Az, amit előadnak Jézusra hivatkozva, meg Jézus nevét emlegetve, köszönő viszonyban nincs olykor azzal, amit a Bibliából olvasunk Jézusról. Az ember kérdezi, hogy mi ennek az oka? Hogyan jutott ide a protestáns, a református egyházunk? Hát, testvérek, úgy jutottunk ide, hogy a felvilágosodás idején a protestantizmusban elkezdődött a Biblia kritizálása. Idéztem már nektek azokat a német teológiai professzorokat, akik megöregedvén könyveket írtak erről, hogy a Biblia kritika az azt érte el, hogy semmit, amit a Bibliában olvasunk, nem tekintünk valós ténynek. Jézus személyére nézve ez azt jelenti, hogy a hivatalos egyetemi teológia Jézus kapcsolatos összes evangéliumokat és ezeknek a részleteit mesének, mitosznak, legendának, későbbi kitalációnak minősítette. Semmi, testvérek. Semmi nem igaz a szónak a hétköznapi értelmében, mint hogy most itt ülünk. Ez igaz, ez valóságos. A Bibliában, ami Jézusról áll, az nem igaz ilyen értelemben. Csak legenda, csak mitosz. Emberek hitének a kifejeződés, hogy kinek hitték őt, azt írták meg. Most, testvérek, nyilvánvaló dolog, hogy itt van például a reformációnak a nagykövet asszonya, már talán emlegettem nektek ezt a Margot Kessmant, aki Németországban püspök volt, tartományi püspök. Kessman asszony különböző interjúkat ad, és nagy német újságokban, mondjuk a Spiegelben, meg egyéb ilyen nagy újságokban, és beszél arról, hogy Jézus nem Betlehemben született. Igaz, hogy a Biblia azt mondja, de ő nem. A kutatás kiderítette, hogy nem. Beszél arról, hogy Jézusnak Jézus nem szűztől született, hanem József az apja. Tehát egy emberré teszi Jézust. Értitek? Beszél arról, hogy az ő golgotai kereszthalála az nem a megváltáshoz kellett, hanem az csak egy tragédia ott az élete végén, ami elkerülhetetlenül bekövetkezett. Feltámadás természetesen nem volt, az is csak egy kitalált, a tanítványok hitébe támad föl, a tanítványok számára élt tovább Jézus, mint ahogy mondják, hogy halottaink is ugye meghaltak, de még a szívünkbe élnek. Tehát testvérek, ez az asszony a Bibliát is megtagadja, az apostoli hitvallást, a keresztények alapvető hitvallását, és ennek ellenére ő egy püspök volt. Azért kellett lemondani, mert valami karambolt okozott, mert még máig püspök lenne, de annak ellenére még mindig ő a reformációnak a reformáció nagykövet asszonya. Egy olyan valami belső meghasonlás van itten, amit nem tudunk leírni. Hát semmi köze nincs a reformációhoz ennek a nőnek, mégis őt nevezik ki a luteránus egyház Németországban, maga 26-7 millió tagjával, őt nevezik ki a reformáció nagykövet. Ez, testvérek, ez a Biblia kritika gyümölcse. Magyarországon is ugyanez a helyzet, testvérek, sajnos. Ugyanez a helyzet. Nagyon sokszor hallhattok manapság is, meg majd aztán jövőre, meg még többet, hogy a reformáció visszatérés Jézushoz. És ez így, testvérek, így első hallása majd nektek is nagyon kegyesnek tűnik. A reformáció visszatérés Jézushoz. Csak akkor kezdjük érezni, vagy érteni a probléma mélységét, hogyha a beszélővel kezdenénk beszélni, és azt mondjuk neki, hogy a Jézushoz való visszatérésen te mit értesz? Azt érted rajta, hogy térjünk vissza a Bibliához? És azt mondja, hogy nem. Nem. Mert a más Jézus és más a Biblia. Egyenesen odáig mennek, hogy majd, hogy nem szembeállítják Jézust a Bibliával. Akkor megkérdezzük, hogy a Jézushoz való visszatérésen azt érted, hogy visszatérünk az apostoli tanításhoz? Azt mondja, pláne nem ezt értem rajta. Mert a Jézus és az apostolok tanítása az meg még messzebb van egymástól. Akkor még ne talántán földobjuk ezt, hogy akkor a Jézushoz való térésen te azt érted, hogy visszatérünk a reformátorok tanításához? Na hát ott meg már dürohamot kap az illető. Mert szerinte a reformátorok Jézus dicsőségét elfették. Jézust eltakarták. Egy elképesztő gondolkodás, testvérek. Miközben az illető azt mondja, hogy térjünk vissza Jézushoz. Nagy kegyes arccal erről prédikál. Csak meg kell kérdezni, hogy melyik Jézusra gondolsz. És kiderül, hogy nem a Biblia Jézusára gondol, akire a reformátorok gondoltak annak idején. Nekik a Jézushoz való térés az a Bibliához való térést jelentette, mert a Biblia az Jézus nekik. Ott ragadható, meg ott fogható, meg onnan definiálható az Jézus személynek a kulcsa, ami megíratott felőle. És ez igaz, valóságos történet. De ezeknek az embereknek nem, testvérek. Lelepleződnek persze, testvérek, ezek a hamis proféták, korunk hamis profétái is, akik a Biblia kritikának a termékei, hogy így mondjam, az egyházunkban is, ott állnak a szószékeken, szerényszert az egész országban. Lelepleződnek, testvérek, mert miközben tele van a szájuk Jézus nevével, aközben, amiket már Jézus nevébe előadnak, az már köszönő viszonyban nincs azzal, amit Jézus tanított. Amit be akarnak vezetni Jézus nevében az egyházba, azt Jézus nem vezette volna be, hanem éppen kiseprűzte volna. Amit művelnek a hétköznapi életükbe a Jézus nevében, ahhoz Jézusnak semmi köze nincs, azt Jézus megtiltotta. Testvérek, egy szörnyű dolog ez, amikor idáig fajulnak a dolgok, és azt kell mondjuk most már újra és újra kell mondanunk, hogy álljon meg a fáklyás menet. Nehogy már, ugye, ezt engedjük és szó nélkül hagyjuk. Jézus számunkra az a Jézus, aki az új szövetségbe, az írásokba előttünk áll. Nem csak az új szövetségbe, az evangéliumokba, az apostoliratokba, de az ószövetségbe is. Ez a Jézus, az igazi Jézus. És nekünk őt kell, testvérek, ünnepelni, ezt az igazi Jézust kell ünnepelni, és róla kell bizonyságot tennünk, és ha erről a Jézusról beszélünk, akkor elmondjuk azt, amit a Biblia mond róla, hogy ő öröktől fogva Isten. Ő Istennek, a Szent Háromság Istennek a második személye. Ő nem Józsefnek a fia, hanem Isten fia, ami teljesen más. Ő Szűz Máriától született a földre Betlehemben, ahogy a Biblia mondja. És sorolhatjuk, testvérek, hogy nem követett el bűnt, hogy csodákat cselekedett, mert isteni hatalommal bír, és bemutatta a végtelen szeretetét és hatalmát. Meghalt a keresztfán. Miért halt meg? Azért, hogy elvegye bűneink büntetését, és nekünk bűnbocsánatot szerezzen. És feltámad harmadnapon a halálból, hogy leírják az apostoli tanúk és bizonyságtevők. És testvérek, fölment a mennybe, hogy ugyancsak elénk adja az írás. És majd onnan jön el ítélni élőket és holtakat. És még egyszer meglátjuk őt, hogy visszajön az ő teljes dicsőségébe. Mi testvérek, róla, mint valóságos szeméről beszélünk, és így beszélünk róla, az írások alapján. És amikor én ezeket mondom nektek, vagy ti ezeket mondjátok másnak, akkor nem mesét mondunk. Akkor nem legendákat mesélünk, meg mitoszokat adunk elő, amiket higgyetek el annak ellenére, hogy nem igaz. Mintha Jancsi és Juliska történetét mesélnénk valakinek, és utána mondanánk nekik, de hidd el, hogy ez így van. A farkas bekapta a nagymamát. Hidd el, mert ez... Itt nem erről van szó, hanem itt a valóságról van szó. Az igazságról van szó, testvérek. Tehát mi Jézust ünnepeljük, és csak azok tudják igazából, testvérek, Jézust igazán ünnepelni, akik az írások alapján látják őt, és gondolják előtt. Mindig ez legyen előttetek, hogy Jézus nevét a halljuk, a Biblia Jézusáról van szó, vagy nem. Nekünk abba kell hinni, mert különben elkárhozunk. Ha nem a Biblia Jézusába hiszünk, hanem egy akármilyen Jézusba, az nem fog minket üdvözíteni. Semmi hasznát nem veszünk. Sőt, még el is hitetjük magunkat, hogy mi hiszünk Jézusba, miközben nem benne hiszünk. Nem az igaziba hiszünk, hanem egy hamisba. Mintha valaki vesz valami drága gyöngyöt, amire azt hiszi, hogy drága gyöngy, az kiderül, hogy az egy hamis. Nem is igazi. Jaj, mekkora csalódás. Mekkora szörnyű csalódás, testvérek, amikor egyszer csak egy ember majd rájön az utolsó ítéletkor, hogy ő hit Jézusba, csak nem ebbe. Pedig ebbe kellett volna, és megy a pokolra. Mert a hamis Jézus nem fog üdvözíteni senkit. Tehát, testvérek, nagyon-nagyon fontos nekem is, nektek is, hogy Jézust ünnepeljük, de akkor tudjuk igazán, ha látjuk ezt a bibliai Jézust, és ő hozzá ragaszkodunk. De hadd térjek itt át egy másik dologra, mert ez is nagyon fontos ahhoz, hogy az Úr Jézust tudjuk ünnepelni, a reformáció kapcsán is. Tudnélik, ezt a bibliai Jézus, testvérek, a Biblia szerint csak egyedül hitáltal lehet megragadni. Egyedül hitáltal tudjuk vele fölvenni a kapcsolatot, és fenntartani vele a kapcsolatot. Más úton, módon nem. Erről már maga az Úr Jézus beszél. Emlékezzetek vissza, hányszor van, hogy megkérdezi a vakon születetet, hiszel éte az Isten fiában? Hiszek, Uram. Akkor jó. Akkor jó. Vagyis, hogy ő benne hisze az illető. Ezt várja, hogy bízzon benne az illető. Azt mondja a Tamásnak a feltámadás után, boldogok, akik nem látnak, de hisznek, vagy és hisznek. Mármint, hogy ő benne. Jönnek az apostolok, testvérek, jön Pál apostol, Sílással, mondják a filippi börtönőrnek, higgy az Úr Jézus Krisztusban, ebbe a bibliai Jézus, és üdvözülsz. És jönnek a reformátorok, és mondják, sola fide, egyedül hitáltal ragadható meg, az írás Jézusába vetett hitáltal ragadható meg, Krisztus maga. Hitben lesz a miénk. és utána az ő belévetett hitben járunk, nem látásban, mondja Pál apostol. És nem akarom ezt sorolni, mert talán már aláhúztam eleget, de na már most testvérek, a hamis Jézust hirdető lelkészeknek, egy különös ismérve azt, hogy ők is beszélnek a hitről, de nem ilyen értelembe. Alapjába véve ugyanaz a helyzet náluk a hittel, mint ami a Jézus szóval. De mondják a Jézus szót, de nem azt értik rajta, mint ami a Bibliában van. És a hiten is emlegetik ezt a szót, hogy hit, de nem azt értik rajta, amit a Biblia ért rajta. A hiten testvérek először is értik azt, amit úgy mondunk mi szakmai körökben, hogy ugrás a sötétségbe. Ugrás a sötétségbe. Ez a hit felfogás van az ő fejükbe, ez a bibliakritikának a következménye. Tudnilik, a bibliakritika által a Bibliát nem tudják ugye igaznak elfogadni. Tehát itt semmi nem igaz, ahogy mondtam az előbb. Csak Jézus csak legendáknak, mitoszoknak a hőse tulajdonképpen, ilyen mitikus alak. Minek higgyenek benne és kövessék egyáltalán? Minek higgyek én Jancsiba meg Juliskába? Minek? Csak mese. Így vannak ők is, hát csak mese. De gondolnak egy merészet, és azt mondják, lehet, hogy Jézus csak egy mese, és az egész történet csak legenda és mitosz, de mi akkor is hiszünk benne. Mi akkor is hiszünk benne. Racionálisan, ez egy teljesen, vagy hogy mondjam, értelmesen gondolkozva, ezt föl nem érti az ember, hogy hogy lehet, hogy mesének tartják, de mégis hisznek benne. Mintha, értitek mi, én hiszek Juliskában. Én hiszek a tündérekben, én hiszek a farkasban, aki megszólalt. Annak ellenére, hogy tudom, hogy az egész egy mese. Ők pontosan ebben a meghasonlatságban vannak, hogy nem igaz, tudjuk, hogy nem igaz, az eszünkkel tudjuk, de mégis bízunk benne. Ez egy, úgy mondjuk, hogy egy teljesen észszerűtlen ugrás. Rábízzák magukat valakire, vagy hisznek valakiben, akiről nem tudnak semmit. Semmi konkrétumot. Még azt se tudják róla igazán, hogy személy vagy tárgy. Értitek? Semmit nem tudnak róla, mert megvetik a róla szóló bibliai tanulságot. Azt mondják, az nem igaz. Az nem valós. De mi mégis bízunk benne. Irracionális, észszerűtlen ugrás a sötétségbe. És ha megkérdezitek most, hogy ezek az emberek miért így hisznek, vagy miért gondolják, hogy ez így jó, ennek az a magyarázata, hogy azt mondják ők, hogy azért hiszünk, annak ellenére, hogy nem tudunk róla semmit, nem is akarunk róla tudni, nem is lehetne róla semmi, de mi mégis hiszünk benne azért, mert ettől mi boldogabbak vagyunk. Mert ettől leszünk mi boldogabbak. Ez nem tudunk róla semmit, de amikor így életünk kritikus helyzeteiben rábízzuk magunkat erre a Jézusra, akiről nem tudunk semmit, az se, hogy személy vagy tárgy, akkor jobban érezzük magunkat egy kicsit. Értitek? Ez egy olyan ez a számukra, ez a Jézusba vetett hit, mint egy kábítószeres injekció. Amit rosszul érzi magát az ember, és akkor ad magának egy ilyen kábítószeres injekció, és akkor hirtelen úgy ellazul, és úgy jobban érzi magát, pillanatnyilag. Ettől úgy jobban. Az élet szebbé válik egy pár pillanatra. Testvérek, ez a fajta megközelítés, a hitnek ez a fajta felfogása, ez teljes mértékben az egzisztencialista filozófiából jön, de ebben most nem fogok belemenni, mert már unalmas így. De ott is ugyanez van, és onnan vették át a teológusok a 20. század elején, mert miért vették át? Mert odáig jutottak, hogy a Biblia nem igaz. Akkor logikusan mi következne ebből? Az, hogy letesszük szépen a teológiai professzori címet, meg bezárjuk az összes templomot, átadjuk kultúrháznak, meg feloszlatjuk a kereszténységet, mert az egész csak egy mese, nem? Amit eddig itten előadtunk századokon keresztül, az csak egy mitosz, egy legenda. Na de ezt azért már mégse tesszük meg, ugye? Mert hát azért ebből élünk. És olyan kapóra jött nekik ez a felfogás, amit az egzisztencialisták hoztak, hogy hát lehet, hogy a Biblia nem igaz, de azért még hihetünk, nem? És ennek a hitnek van valami pozitív, ilyen hangulatjavító hatása. Hát szépen behozták a kereszténységbe a hitnek ezt a fajta felfogását, testvérek, ami abszolút idegen a Bibliától és a biblikus kereszténységtől. A biblikus kereszténység azt mondja, hogy a Biblia, az, ahogy mondtuk az előbb, Isten ihletett igéje. Ebbe itt van Krisztus. Innen értjük meg, innen definiáljuk, határozzuk meg Jézust. Ez a kulcs Jézus személyéhez. Innen ismerjük meg őt valójában. És mi ezt az üzenetet, ami itt van, értelmesen fölfogjuk, és értelmesen megragadjuk. És hittel magunkhoz öleljük, és amikor ezt az üzenetet magunkhoz öleljük, benne magát Jézust öleljük magunkhoz, ami megváltó Urunkat. Mi a hit az kötődik racionálisan, értelmes módon a Bibliához, testvérek. Nem valami ugrás, rábízzuk magunkat valakire, akiről nem tudunk sem. Itt senki nincs, lehet, hogy tévedek, de szerintem senki nincs, aki azt mondaná, hogy az én hitem az egy ilyen irracionális ugrás. Hát ha van ilyen, az gondolkozó rajta, mert ez nem jó. Az nem hit, az nem bibliai hit. A legtöbben viszont biztos, hogy azt mondanák, hogy nekem ez természetes. Én megértem a Bibliát, és azt hiszem el Jézusról, ami ott van. És így vagyok én Jézus gyermeke és követője. Én nekem ez fontos, minden szó fontos benne, minden szó igaz a számomra. Én ebbe ölelem magamhoz Jézust, ebbe hiszek, és ezen keresztül van kapcsolatom az élő Jézussal. Ez a normális, testvérek, ez a keresztény hit. Így jutunk kapcsolatba Jézushoz, testvérek. Jézussal, és így maradunk vele mindig. Hisszük az ígét. Az ígében Krisztus van jelen, az ő lelke által. Abba ragadjátok meg mindig az Úr Jézust. És mondok még másik technikát is, testvérek, mert manapság már ez is egyre divatosabb. Nem csak ez az ugrás a sötétbe hit, ami nem keresztény hit, hanem van egy olyan tanítás is, egyre gyakrabban hallom a mi egyházunkban is, testvérek, hogy Jézussal úgy lehet kapcsolatra jutni, hogy elkezdünk meditálni. Meditáció. Ott megint a meditációban megint pont arról van szó, hogy az eszünket ki kell kapcsolni. Kapcsold ki az eszedet, és meditáljál. Mondogasd ezt a szót, vagy azt a szót. Még van keresztény színezete is van, mondogasd Jézus, a Jézus szót mondogassad. 100-szor, 200-szor, 300-szor, míg egyszer csak az agyat kikapcsol, és hirtelen átérsz egy ilyen kitágult tudatállapotba, és ott áll előtted Jézus. És vele vagy. És utána majd visszajössz ebből az állapotból, de milyen csodálatos ez. Hát meditáljatok, mondja nekünk, lelkészeknek a Debreceni Teológia, mit tudom én, milyen pasztorációs intézete. Menjetek ki, kedves lelkészek, a természetbe, zarándok útra induljatok a nem tudom melyik lelkésztársatokkal, majd ő vezet, és a csöndben, az erdő csöndjében, ottan majd nem szól senki, ez egy árva szót se, és ott a csöndbe várjátok, hogy az Úr majd megjelenik, majd szól nektek valamit. Erre van, így találkozunk Jézussal, testvérek. Hát ez, nincs szükség itt hitre, nincs szükség Bibliára se, nincs olyan, hogy bűn, meg bűnbocsánat, meg semmi. Az ember fogja magát, és csak elkezd meditálni, és hip-hop, ott vagyok Jézusnál. Testvérek, a meditáció nem Jézushoz vezet. Az nem Jézus, az valami más, valaki más. Az igazi Jézussal így nem lehet találkozni szemtől szembe. Nem lehet hallani a hangját szemtől szembe. Azt mondta majd, ha visszajön utána. Nem, a hit nem ugrás a sötétbe. A hit nem egy ilyen, hogy meditálunk, aztán akkor valahogy majd Jézushoz érünk. És a hit, testvérek, megint ez is elképesztő a számomra. Nem is, az nem pótolható, hogy így mondjam, az úrvacsora jegyeivel se. Elkezdték, testvérek, mondani lelkészek, meg tanítani a gyülekezetükbe, hogy amikor magatokhoz veszitek a kenyeret, meg a bort, akkor Jézust veszitek magatokhoz. Ugyanazt mondják, mint amit a katolikusok mondanak az ostjáról. De ez nem igaz, bibliailag nem igaz, és a reformáció pláne nem igaz. A kenyér és a bor az nem Jézus magunkhoz vétele. Mert akkor az lenne, hogy a szánkon átvesszük Jézust magunkhoz, és nincs szükség hitre. Nincs szükség az írásba vetett hitre. A reformátorok ezt nem mondták, hogy a kenyér meg a bor az Jézus. Jézus a mennyben van, testileg ott van. Ezek őrá utalnak. szent jelek, amik ő rá utalnak, akit mi hitáltal veszünk magunkhoz, nem a szánk által. Hát testvérek, nem folytatom ezt a sort, hogy értsétek meg, hogy a reformációba fölragyogott az a nagyon egyszerű, gyerekek által is megérthető bibliai tanítás, hogy a hit az az írásba kapaszkodik, és ezen keresztül kapaszkodik bele Jézusba. Mi így ünnepeljük Jézust. És végül, testvérek, még egy dolgot elmondanék, hogy milyen jelentősége van ennek a Jézusba vetett hitnek. Hát ez számomra ez mindig csodálatos dolog, ha erről beszélhetek, mert ez a Jézusba vetett, a Biblia Jézusába vetett hit, ami a Biblia szavain keresztül kapaszkodik Jézusba, értelmes, racionális módon, ennek, testvérek, áldott következményei vannak az életünkben. Sok mindent lehetne itt felsorolni, de én most azt szeretném a következmények közül kiemelni, hogy választ kapunk számos fontos, sőt, létfontosságú kérdésre. Jézusban. Nagy kérdések vannak, testvérek. Például, hogy van-e odakin valaki, ami tapasztalati világunkon túl, van-e valaki? Vagy itt egyedül vagyunk? Vagy másképp kérdezve, van-e Isten? Odakin, odafenn, vagy nincs? Ez egy alapkérdés. Hogyan juthatok ki a boldogtalanságból, a kétségbeesettségből, abból az elidegenedettségből, amiben benne élek, amit érzek magamba? Hogyan élhetek egy teljes életet, egy boldog életet, egy szabad életet? Egyáltalán honnan jövök és hova tartok? Sőt, egyáltalán ki vagyok én? Ember vagyok? Állat vagyok? Gép vagyok? Mi vagyok én? Ki vagyok én? Van testem, de van lelkem is? Vagy a lelkem csak az anyagi testemnek a terméke, ami anyag elhultával ugyancsak elhullik, és semmi lesz belőle? Mi a legfontosabb dolgom az életemben? Egyáltalán mit hoz a jövő? Mi lesz holnap? Mi lesz holnap után? Mi van a halál után? Testvérek, ezekre a kérdésekre az emberek keresik a válaszokat, akár tudják, akár nem, és el is fogadnak bizonyos válaszokat, akár tudják, akár nem. Akár tudatosul bennük, akár nem. Az nagyon sok embernek ma eszébe se jut, hogy Isten válaszolt ezekre a kérdésekre Jézusban, a Bibliában. Márpedig válaszolt. Isten Jézus alakjában, Jézus személyében, Jézus tetteiben, a tanításában, a keresztjében, az üres sírjában, Jézusban válaszolt az Isten ezekre a kérdésekre, testvérek. Akkor is, ha az emberek nem hiszik el, akkor is igaz. Lehet, hogy én nem hiszem el, hogy süt a nap, de attól még süt a nap. Isten válaszolt ezekre a kérdésekre, testvérek, és aki hisz az Úr Jézusban, úgy, hogy hisz a Bibliának a róla szóló tanításába, és rábízza magát erre a Jézusra, az megtalálja lépésről lépésre ezekre a kérdésekre a válaszokat, mégpedig az igaz válaszokat. Az igaz válaszokat, testvérek. És az ilyen ember, aki ezekre a kérdésekre az igaz válaszokat megtalálja, az kitalált a mocsárból. Kitalált a szakadékból, amiben van az egész élete. Kitalál a boldogtalanságból, kitalál a pokolból, testvérek. Kitör Jézusban híve, Jézus kivezeti őt egy teljesen új életre, egy boldog életre, egy teljes életre, egy igazi örök életre majd a legvégül. Nagyon, nagyon fontos dolog ez, testvérek, mert hogy az ember az európai kultúrát nézi, ugye tényleg azt látjuk, hogy az emberek mint ilyen kétségbe esetten keresik a válaszokat. Az egész európai gondolkodás tulajdonképpen a reformációtól kezdve egy hatalmas keresés. Keresik ezekre a kérdésekre a válaszokat. És megpróbálnak valamiféle válaszokat adni. Megpróbálnak válaszokat adni, testvérek, a Marx, a Nietzsche, megpróbál választ adni a hippik, a 68-as generáció Marcuse-zal az élen. Megpróbálnak, testvérek, a posztmodern gondolkodók valamiféle választ adni, ezeket közvetítik filmekbe, meg zenékbe, meg mindenbe az emberek felé, az ő saját kis ötleteiket, hogy mi a válasz, és most már, testvérek, oda jutottak, hogy nincs válasz. Nincs semmiféle megbízható válasz ezekre a létkérdésekre. És az emberek azt hiszik, hogy tényleg nincs válasz. És most előjön a reformáció, vagy a reformátorok, és előjön általuk a Biblia, meg a Biblia Jézusa, és akkor egyszer csak azt találjuk, hogy mégiscsak van válasz itt. Egy értelmes, racionális válasz van minden kérdésünkre. Amiben megnyugodhatunk, és ami nem fog minket aztán, testvérek, becsapni. Sőt, nagyon fontos dolog az, hogy amikor mi hiszünk ennek a Bibliának, illetve a benne minket megszólító, megváltó Urunknak, és rábízzuk magunkat, ő, testvérek, utána elkezd minket vezetgetni, és azt tapasztaljuk a hétköznapi életünk forgatagába, férfiként, nőként, feleségként, hogy lehet így élni. Lehet így élni. Hát ez az életbe igazolódik, hogy lehet keresztjén életet élni Jézussal. Úgyhogy nem kerülünk ellenmondásba a hétköznapi élet valós körülményeivel. Hát néha más lesz a látásunk, meg a cselekedetünk, mint a környezetünk, és lesznek konfliktusok, de nem úgy kerülünk konfliktusba, testvérek, mint azok a gondolkodók, azok a 20. század végi gondolkodók, akik szerint a valóság folyékony. Értitek? Folyékony. Akik szerint az, hogy ez egy fal, ezt csak azért gondoljuk egy falnak, mert így fogjuk fel. Fölfoghatnánk úgy is, hogy itt nincs fal. Ez az őrület, testvérek. Azt hiszik, hogy az ember gondolkodása az, ami meghatározza a körülötte lévő valóságot. És ha azt hiszi, és azt gondolja, hogy ez itt nem fal, hanem egy folyó, akkor az lesz, az ő számára legalábbis. De próbáljon benne úszni. Itt van az összeütközés a valósággal. Próbálja beledobni magát, tessék. Visszapattan róla, kék foltokkal a fején. Mert ez valóság itt. Nem attól valóság, hogy én ezt falnak gondolom, hanem attól függetlenül, hogy minek gondolom, ez egy fal. Ezt, testvérek, a borzasztó, hogy hova jutottak a nyugati gondolkodás, testvéreim, föl se tudjuk fogni, hogy hova jutott. Megmondom nektek, minél többet foglalkozok ezzel a dologgal, azt látom, hogy itt Magyarországon mi nem is tudjuk, hogy Nyugat-Európában a közgondolkozás hol tart. Itt nem arról van szó, hogy lassan elhagyják a kereszténységet, hanem arról, hogy már régen elhagyták a kereszténységet. És a gondolkodásuk totálisan össze van zavarodva. És azt mondják, hogy ezekre a kérdésekre, testvérek, nincs válasz. És ezért az egész nyugati társadalom, de a magyar is egy mély kétségbeesésbe él. Mert az az ember, aki nem tud válaszolni a felsorolt kérdésekre, az kétségbeesik, testvérek. Ez a kétségbeesés van azokban az emberekben, akik belevetik magukat a munkába, az italba, a sorolhatom, hogy még mibe, kábítószerbe is egyébként. Belevetik magukat, testvérek, az élvezeteknek a hajszolásába, mert együnk, igyunk, hónap úgyis meghalunk. Mert nincs válasz. A kétségbeesett embernek csak egy marad, ez, amit látunk a világba körülöttünk. Ez a rohanás, meg ez a élvhajhászás, hogy mindenbe csak ezt keres, hogy csak egy pici kis örömöt valahogy összekóduljak magamnak. Ez a kétségbeesett társadalom, testvérek, a magyar társadalom is az. Materialista és hedonista. És akkor mi itt állunk a keresztjének, és akkor elkezdünk itt papolni nekik arról a Jézusról, akinek semmi köze nincs a Bibliához. Meg elkezdjük, hogy hát ugrani kell a sötétbe, és az a hit, meg meditáljatok. Hát nem erre van szükség, hanem arra van szükség, hogy előjöjjenek a keresztjén emberek, mi, én, ti, és azt mondjuk az embereknek, hogy a Biblia Isten szava, és igaz. Itt van előttünk Jézus, a megváltónk, az Urunk. Higgyetek a Bibliába, és higgyetek azon keresztül Jézusba. És ő benne megválaszolódik az összes kérdés. És egy olyan életre vezet benneteket, amelyben lehet élni. Soha se fogja kérni, hogy menjetek neki a falnak, mert ez nincs itt. Jézus nem kéri ilyen badarságokat. Ez Baudrillard kéri. Aki szerint nem léteztek ikertornyok, csak azt hiszi az ember, hogy léteztek. És ezért mi, aki azt hiszi, hogy létezett ikertorony, annak a szemébe ezeket le lehetett bombázni. Értitek? Egy őrület, testvérek. De Jézus nem kért tőlünk ilyet, hogy ne higgyük, hogy voltak ikertornyok New Yorkba. Ő a valóságba járat bennünket, az igazságba. hát ünnepeljük mi ezt a Jézust, a Biblia Jézusát, és találjuk meg benne a válaszokat, és adja nekünk, hogy tényleg boldogan élhessünk, és boldogan is halhassunk, és boldogok lehessünk majd az ő országába örökké. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük te néked azt, hogy te létezel. Köszönjük néked, hogy a Bibliába adod elénk, rajzolod elénk magadat, és te olyan vagy, ahogy ott látunk. Köszönjük néked, hogy nem kell téged külön elképzelni magunknak, és nem kell arra törekednünk, hogy valahogy a meditációban megtaláljunk téged, mert te jössz mi hozzánk, az ígében, az írott ígében. És köszönjük néked, hogy találkozhatunk veled, mint dicsőséges Urunkkal, aki eljöttél erre a földre, aki meghaltál a bűnbocsánatért a keresztfán, életedet, véredet adtad azért, hogy mi bocsánatot nyerjünk, és veled egy új életet kezdhessünk, megbékülve veled, a te oldaladon járhassunk. Áldunk azért, hogy szólsz hozzánk az igéből, és vezetgetsz bennünket, és nem kérsz tőlünk értelmetlen, irracionális dolgokat. Köszönjük néked, hogy válaszokat adsz nekünk, amely válaszok igazak, valósak, és amelyek megnyugtatják azokat, aki hisz abban. Köszönjük néked, hogy mit nagyon jól tudhatjuk, hogy honnan jövünk, hova megyünk. És hogy ez így is van. Ezt nem csak magunkkal hitetjük el, vagy nem csak más valaki hitette el velünk, hanem te magad. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki az igében megmondod, hogy mi emberek vagyunk, hogy mi a legnagyobb problémája a létünknek, hogy hogyan találunk abból ki. Hogy hogyan lehetünk boldogok, hogy hogyan hozhatunk jó döntéseket az életbe. Te vagy az, aki mindenről felvilágosítasz minket, és amit mondasz, az az igazság. Ó, Úrunk, segíts minket, hogy téged tudjunk tényleg ünnepelni, hittel, bizalommal a szívünkbe. Köszönjük néked, hogyha veled élhetjük már az életünket, és tapasztaljuk, hogy mindez mennyire jó, mennyire boldog élet, mennyire teljes ez az élet, amit így élhetünk. Köszönjük néked, hogy kérhetünk azokért, akik még nem ismernek így téged. Segíts, hogy mi tudjunk nekik tanúságot tenni, bizonyságot tenni rólad, és feléd mozdítani a szívüket, a gondolkodásukat. Köszönjük néked, hogy te velünk vagy ebben a szolgálatban. Kérünk, hogy áld meg családjainkat, gyermekeinket. Úrunk, nagyon kérünk téged most arra, hogy légy a gyászoló testvéreinkkel. Imádkozunk azokért, akikre különösen is rászakad ezekben a napokban, hogy elvesztettek valakit. Kérünk, hogy te légy a vigasztalójuk, te a feltámadott Úr. Köszönjük néked, hogy ígéddel, szavaddal tudsz vigasztalni is bennünket. Köszönjük néked, hogy aki fél a haláltól, azt is meg tudod biztatni, hogy ha benned hisz, akkor örök élete van, és ne aggodalmaskodjon. Köszönjük, hogy kérhetünk a betegeinkért, a szenvedő testvérekért, hogy a fájdalmaikba, az elesettségükbe, gyengeségükbe rá tudjanak nézni Jézus, és te belőled kapjanak lelki erőt és békességet, szenvedéseik elviseléséhez. Kérünk, hogy ha lehet, gyógyítsd meg őket, áld meg családtagjaikat, akik gondozzák őket, bölcsességgel, türelemmel, szeretettel, hadd vegyék körül. Kérünk téged arra, hogy áld meg a nemzetünket, Urunk. Látod, mennyi kétségbe esett ember van, aki az anyagiasságba, az évhajhászásba merül el, maga se tudja, hogy eközben milyen mély kétségbeesés van a lelkében. Ó, Úrunk, könyörülj meg ezeken az embereken, hogy hallják meg a tiszta ígét, és az ígében meglássanak téged, aki a megoldás vagy az életükre. Köszönjük néked, Urunk, hogy kérhetünk nemzetünk vezetőiért, adj nekik bölcsességet a kormányzáshoz. Te vezesd őket, és te tanácsold őket a jó útra, és őrizd meg őket. És kérünk, hogy tisztítsd meg a közéletet, a politikai elitünket is, Urunk, minden bűntől, minden visszaéléstől, minden gyalázattól. Kérünk téged, hogy könyörülj meg és áldj meg bennünket szerinted való vezetőkkel. Köszönjük, Urunk, hogy mindezeket eléd tárhatjuk. Hálaadással és örömmel a szívünkben. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen.